te vagyok minden életem, te vagyok mindenem. Kereslek, mert új drága vagy, nincs mivel pótolhatnál, te vagyok mindenem. Jézus, ő vár rám, áldott szent nevem. Jézus, ő vár rám, áldott szent nevem.
Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem, te vagy a mindenem. Belemes, hogyha elbukom, szent lelket tölt, jól tudom, te vagy a mindenem. Jézus, ő bárán, áldom szent nevem. Jézus, ő bárán,
múlt vasárnap Árpád olvasott egy levelet, emlékeztek, Bukovszky Ákostól, aki az ukrajnai helyzetről írt, és most is van egy újabb levél. Szeretném, hogyha most is tudnánk úgy kezdeni az ige olvasása előtt, hogy imádkoznánk Ukrajnáért. Hoztam pendrive-on is csak egy képet, de sajnos nem tudjuk most kivetíteni, mert nem tudja fölismerni a pendrive-omat a gép, de csak egy térképet hoztam tulajdonképpen a Krím félszigetről, hogy most oda összpontosult az a feszültség, ami Ukrajnában van. Hát úgy tudjátok elképzelni, hogy van a Fekete-tenger, és a Fekete-tengernek az északi oldalán lóg lefelé tulajdonképpen ez a Krím félsziget. Ez Ukrajnához tartozik, viszont hát elég erősen többségben oroszok laknak benne, és egész közel van hozzá Oroszország, és hát ezzel kapcsolatban alakult ki egy újabb olyan hát eset, amit emberileg nagyon nehéz kezelni. Szeretném felolvasni nektek Bukovszky Ákosnak a levelét. Kedves barátaim! Néhányan közületek talán látták a híreket arról, hogy a politikai és szociális helyzet meglehetősen gyorsan romlik a dél-ukrajnai Krím-félszigeten. A repülőtereket fegyveresek szállták meg, miközben tegnap a Krím parlament határozatot fogadott el egy május 25-én tartandó népszavazásról, melynek témája az Ukrajnától való elszakadás. Skype-on beszéltem egy barátommal, aki keresztény vezető Szimferopolban, a Krím félsziget fővárosában. Őt nagyon aggasztja a helyzet, és attól tart, hogy ami folyamatban van, az, hogy az oroszok átveszik a hatalmat a Krím félsziget felett. Ez komoly következményekkel járhat, nem csupán a Krím félsziget és Ukrajna, hanem a nemzetközi közösség egésze számára is. Nagy-Britannia, az USA és Oroszország 1994-ben nyilatkozatot írt alá Ukrajnával, amely garantálja Ukrajna, beleértve a Krím félszigetet is, területi szuverenitását. Ez azt jelenti, hogy ha a Krím félszigeten bizonyos erők erőszakkal átveszik a hatalmat, az elképzelhetően arra kötelezheti Nagy-Britanniát és az USA-t, hogy beavatkozzék. Ezen túlmenően fennáll annak a komoly veszélye is, hogy a krími tatárok fellázadnak. mert nem akarnak Oroszország ellenőrzése alá kerülni. Ez további konfliktust és potenciálisan háborút eredményezhet. Krími barátom arról tájékoztatott, hogy misszionáriusok már elkezdték elhagyni a Krím félszigetet, olyanok is, akik már hosszú éve ott szolgálnak. Kérlek, imádkozzatok a Krím félszigeten előállt helyzetért, mivel tudjuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hiszem, hogy Isten képes beavatkozni. 1999. májusában részt vettem egy nemzetközi imanapon a Krím félszigetért, amikor úgy nézett ki, hogy kitör a háború az oroszok és a krími tatárok között. Megszerveztük, hogy egy nemzetközi imacsoport végigjárja a Krím félszigetet, és Krisztusénak nyilvánítja a területet. A csapat igeverseket tartalmazó cölöpöket vert le különböző helyeken a Krím félszigeten. Hisszük azt, hogy Isten avatkozott be 1999. május 18-án, amikor konfliktus törhetett volna ki a krími tatárok és az oroszok között. Az erőszak helyett különös békesség jellemezte ezt a napot. Hiszem, hogy Isten ma meg tudja ismételni ezt, de ehhez az szükséges, hogy keresztények világszerte fogjunk össze imádságban a krími félszigetért. Isten múlt pénteken már békét adott Ukrajnának, amikor úgy látszott, hogy kitör a polgárháború. Ma dicsérjük Istent azért, hogy az ideiglenes ukrajnai elnök egy kijevi baptista gyülekezetbeli prédikátor, és hogy Ukrajna nagy részében most béke van. Isten ma egy héttel később megint meg tudja tenni ugyanezt a Krím félszigeten. Szeretettel, Bukovszki Ákos. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úgy Jézus, itt állunk előtted, és hálát adunk neked azért, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol béke van, és nem kell félnünk semmitől, hogy a következő napon el kell vesztenünk az otthonunkat, vagy el kell menekülnünk. Köszönjük neked ezt, Uram. Bár azt is tudjuk, hogy nem ezen a földön van nekünk örök helyünk, és azt is tudjuk, hogy ezen a földön soha nem lesz valódi és igazi béke és biztonság. De hálát adunk most ezért, hogy itt élhetünk. És Uram, szeretnénk most fölemelni egy szívvel a mi hangunkat Ukrajnáért és a krími félszigetért. Kérlek, Uram, hogy te cselekedjél ott. Uram, legyen a te kezedben minden. Tudjuk azt, hogy te vagy az, aki irányítod az utolsó időket. Te vagy az, aki mindenről tudsz, és a te tudtod nélkül semmi nem történhet. Azért kérünk téged, hogy most, ami ott történik, az legyen a te akaratodban. Uram, imádkozunk a misszionáriusokért, akik kétségek között vannak, hogy maradjanak, vagy menjenek. Uram, te vezesd őket is. Imádkozunk, Uram, az ott élő ukránokért, a tatárokért, az oroszokért, hogy te adj békességet közöttük. És Uram, nem tudjuk, hogy mi fog történni, de az a vágyunk, azt kérjük, hogy a te akaratod valósulhasson meg azon a területen. Így kiáltunk most te hozzád. Amen. Ámen. Hát a mai napon egy hasonló helyzetről fogunk olvasni a Bibliában is. Abban az értelemben hasonló, hogy ott, amit most elő fogunk venni mindjárt, ott is egy feszültség van különböző népek között. Annyiban mégis más, hogy ez már régen történt, és tudjuk a kimenetelét, tudjuk az erőviszonyokat, tudjuk azt, hogy mi miért történik. Míg itt az ukrajnai helyzetnél nem látunk tisztán, nem tudjuk. Emberileg mondhatjuk, hogy talán ez lenne jobb, talán amaz, de nem tudjuk, hogy pontosan hogyan is fog történni. Azt se tudjuk, hogy mi van ott az emberek szívében, hogy ki mit szeretne egyáltalán, és hogy lesz. Mégis hasonló ez a helyzet a Józsué korához abban az értelemben, hogy bár mi tudjuk azt, hogy Izraelnek adta Isten a Kánaán földjét, de ott, amikor volt a honfoglalás, akkor egyrészt azok a népek, akik ott voltak bent, és úgymond félelemmel és rettegéssel tekintettek arra, hogy jön egy másik nép, illetve ott volt Izrael, aki meg Isten ígéretébe vízbe ment oda, az emberek szívében mégis hasonló érzelmek és érzések lehettek, hogy most mi lesz, mi fog történni. És talán ott is döntéseket kellett hozni, mint ahogy nemrég olvastuk Ráhábnak a történetét, amikor ő ugyan a úgymond ellenség oldalán volt, de mégis ő valamit fölismert, és azt mondta, hogy ő szeretne az Isten oldalára állni. Úgyhogy amikor olvassuk majd most tovább a mai napon Józsué könyvét, akkor gondoljatok erre is, hogy számunkra ez csak egy történet, olyan értelemben, hogy ami a mi javunkra és a mi tanításunkra irattatott meg, de ott, amikor mindezt átélték az emberek, akkor ez egészen más volt. És nagyon komoly döntéseket kellett hozni a szívben, nagyon komolyan kellett venni, hogy most mi is fog történni. A mai napon Józsué könyvének az 5. részéből fogunk olvasni, de ez egy nagyon hosszú rész, és úgy fogom majd olvasni, hogy mindig, amikor előrébb megyünk, akkor olvasok belőle egy keveset, tehát most nem kell fölállni, és nem fogjuk így előre felolvasni az egész igeverset. Picit emlékeztetőül egy-két dolgot szeretnék mondani, hogy hogyan is jutottunk ide. Ugye emlékeztek, hogy januárban a hónap igéje úgy szólt, hogy februárban megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Ezt mondta az Úr Józsuénak. Nagyon nagy bátorság kellett Józsuétól, hogy mindazt, amit Isten kért tőle, azt megmerje tenni. Mert azért úgy mondjuk, hogy a nemzetközi helyzet nem volt éppen megfelelő ahhoz, amit kért az Isten. De Isten kérte, és úgy látjuk, hogy Józsuénak volt bátorsága. Aztán, amikor tovább mentünk és lapozunk Józsué könyvébe, a második részben beszéltünk arról, hogy félelem helyett azt kéri az Úr, hogy legyen bátorságunk, hogy kifogások helyett, hogy mi nem vagyunk alkalmasak, legyenek cselekedeteink, és sodródás helyett, hogyha azt gondoljuk, hogy mi csak sodródunk a világban, higgyük el, hogy Isten tervében vagyunk. És emlékeztek, Ráhábnak az életén keresztül néztük ezt meg, hogy őneki volt bátorsága, volt cselekedete, és felismerte azt a helyzetet, hogy Isten tesz most valamit, és ő odaállt Isten mellé. Aztán pár szót szeretnék szólni a márciusi hónap igéről is, hogy egy picit közelebb jusson hozzánk. Ugye úgy szólt, amit nemrég felolvastunk, hogy vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket. Egy kérdés, hogy talán sokszor érezzük úgy az életünkben, hogy mintha Isten csöndben lenne, és mintha Isten nem állna mellénk, vagy nem azokat a dolgokat tenni, ami éppen nekünk kell. Gondoljatok csak bele, hogy mit éreznek most ott a Krím félszigeten az ukránok, az oroszok, meg a tatárok, és legfőképpen közülük a keresztények, hogy milyen ambivalens dolgok vannak bennük, hogy most mi legyen, hogy Ukrajnához lenne jó tartozni, vagy Oroszországhoz, vagy gyűlöljem az embertársamat, vagy szeressem, de közben pedig itt ki van, úgy néz ki, hogy a háborúság fog előkerülni, hogy talán mi is föltesszük néha ezt a kérdést, és ezt Jézus mondta egy példázatban, és költői kérdésnek szánta, és azt mondta, és azt fejezi ki ennek a hónapnak az igéje, hogy Isten igazságot szolgáltat, és hogy ne gondoljuk, hogy ő igazságtalan, és merjük elfogadni azt, ami tőle jön. De az is ott van, hogy akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Ez az imádságról szól ez a példázat. Előtte arról beszél Jézus, hogy van egy özvegyasszony, aki egy bírót zargat állandóan, és addig zargatja, amíg aztán csak enged neki ez a bíró, és hogy mennyivel inkább a mi Istenünk, hogyha mi éjjel-nappal kiáltunk hozzá, őt nem kell unszolni, de mégis bátorít bennünket az imádságra. És utána úgy folytatódik a hónap igéje, hogy Jézus megmondja a választ, mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, hogy ez a hamarosan ezt könnyen kihagynánk, szeretnénk, hogy most, de ott kell, hogy legyen mindig bennünk, hogy biztos, hogy igazságot szolgáltat, de nem tudjuk, hogy pontosan az időket nem tudjuk, de még egy furcsa kérdés van itt, hogy de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Nem tudom, mit gondoltok, hogy kerül ide ez a kérdés. hogy amikor eljön az emberfia, talál-e hitet a földön. Én azt gondolom, hogy azért teszi ide Jézus ezt, mert az imádságunktól, az ima életünktől, és attól, hogy mennyire vagyunk hajlandóak egész életünkben éjjel-nappal az imádságban lenni, ettől függ, hogy mekkora a hitünk. És azt mondja Jézus, hogy majd, hogyha eljön, akkor hogy fogja találni az ő népét? Hogy mindenki el van szépen a maga dolgaiban, és időnként imádkozgatunk, vagy pedig abban fogja találni, hogy éjjel-nappal kiáltunk hozzá. Akár Ukrajnáért, akár majd az úrvacsora előtt Sanyi fog megosztani velünk egy országot, amiért csakitért imádkozhatunk. Tehát most visszatérve a mi részünkhöz, hogy ott tartunk Józsuénak a történetében, hogy egy hatalmas helyzetben van Izrael népe, el kell foglalniuk azt a földet, amit Isten kijelölt nekik. Már tudjuk azt, hogy átkeltek a Jordánon, és két héttel ezelőtt, amikor a harmadik, negyedik részt vettük, akkor talán most azt emelném ki belőle, hogy úgy kellett nekik átmenni a Jordánon, hogy már korábban be kellett állni abba a vízbe, mielőtt még nem várt szét, hittel, hogy az Isten meg fogja cselekedni azokat a dolgokat, amit megígért, és utána pedig a népnek bátorsággal át kellett menni a Jordánon, és most ott vannak, és az a mai kérdésünk, amikor megyünk most tovább, hogy vajon talál-e hitet Isten ebben a népben. Hiszen, és most már akkor rá is térek az ötödik részre, és ha valaki szeretné követni, akkor érdemes a Józsué könyvének az ötödik részét megkeresni, onnan fogunk haladni. Így olvasom. Amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon, nyugat felé, és a kánaániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermedt a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Azt látjuk, hogy egy nagyon különleges helyzetbe került most Izrael. Az ellenségei rettegtek és féltek tőle. Józsué egy nagyon nehéz és nagy feladatot kapott, de úgy néz ki, hogy Isten mindent elintézett. Félelem volt a népben. Izrael katonai vezetői valószínűleg azt érezték, hogy itt van a lehetőség. Most le tudjuk rohanni egész Kánaánt, mert minden készen van. Rengetegen vagyunk, átkeltünk, félnek tőlünk, erőnk teljében vagyunk. De látni fogjuk nem sokára, hogy Istennek valamilyen másfajta terve volt. Úgy is mondhatnám, hogy a mai üzenetnek a lényege az, hogy felkészülés az ígéretnek a birtokba vételére. Isten sok mindent előkészített már, de úgy érezte, hogy talán ez a nép még nincs kész arra, hogy elfoglalja a Kánaánt, és valamire még rá akarta venni őket. Mégpedig arra, hogy valamilyen lelki természetű megújulásba legyen részük. Tehát fizikálisan minden kész volt. Féltek tőlük, erősek is voltak, át is keltek már, mehettek volna, de látni fogjuk, hogy az Úr még megállt, parancsolt nekik. És egy picit visszatérve mondjuk a krími helyzethez, azt gondolom, hogy lehet, hogy ki lehet találni valami jó nemzetközi megoldást ennek a három népnek a megbékítésére, de hogyha ott az a három nép lelkileg meg tudna békélni az Istennel, és lelkileg kész lenne erre, akkor tudna ott igazán kialakulni egy valódi béke. Hát nem tudjuk, hogy lesz, de itt most a mi történetünkben Isten valami mást hozott még a népe számára, pedig ők már menni akartak volna. Ha olyan helyzetben vagy, hogy az utóbbi időszakban, mondjuk úgy, hogy egy hosszabb pusztai vándorláson vettél részt az életedben, vagy legalábbis nehézségek voltak, és talán úgy érzed, hogy most már kezd kitisztulni a kép, akkor A mai üzenet erősen szólni fog hozzád, hogyha úgy érzed, hogy ígéretes dolgok előtt állsz, akkor azt mondanám, hogy ennek a mai résznek az üzenete az, hogy szükséges és fontos, hogy egy lelki megújulásba vegyél részt. Tehát, hogy ne vesd bele magad azonnal a megvalósításba, hanem nézzük meg a mi lelkünknek az állapotát, a mi szívünknek az állapotát, hogy készen vagyunk-e abba, hogy Isten ígéreteibe bemenjünk. Tehát a személyes életedben úgy érzed, hogy vannak dolgok, amik előtt állsz. Nagy dolgok. Nem tudom, hogy ki előtt pontosan mi van, illetve mekkora az a dolog, hogy érzed, ami előtted van, de a mai üzenet azt jelenti, hogy szükséges, hogy lelki megújulással menjél abba bele. Mert ha nem így fogod tenni, akkor nem fog működni a dolog. Hát röviden, erről lesz ma szó, de nézzük is meg, hogy akkor Isten mit is mondott az ő népének. A második verstől olvasom. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát kőkéseket csinált, és körülmetélte Izrael fiait, az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, harcosok mind meghaltak a pusztában út közben, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, mármint Egyiptomból, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül az út közben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr atyáiknak, hogy nekünk adja, a teljel mézzel folyó földet. Fiaikat azonban, akiket a helyükre állított, körülmetélte Józsué, ezek körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborban maradtak, amíg erőre nem kaptak. Tehát mi is volt az Úrnak a parancsa? Az volt az Úrnak a parancsa, hogy az egész népnek át kell esni azon a szövetségkötési szertartáson, amit körülmetélésnek hívunk, amit egyébként normális esetben, hát csecsemőkorban szoktak elvégezni, de olvastuk, hogy ezt nem tették meg. Hát gondoljatok csak bele, hogy mit is gondolt Józsué erről az üzenetről. Meg egyáltalán mondjuk a hadvezérek, akik ott voltak. Eszembe jut az, amikor Jákobnak a lányát, Dinát megbecsülítették, és utána úgy álltak bosszút Jákob fiai, ami nem volt egy helyes dolog, hogy rávették azt a népet, hogy metélkedjenek körül, mert csak akkor fognak tudni majd egy néppé válni, de már a szívükben ott volt a gondolat, hogy na, ha ezek körülmetélkednek, akkor utána olyan állapotba kerül az egész férfi nép, hogy simán lemészároljuk őket, és meg is tették. Nem tudom, eszébe jutott-e ez Józsuénak, ez a történet, de képzeljétek csak el, hogy minden készen van. Be lehet menni, le lehet győzni, rettegnek tőlük, és akkor egyszer csak jön egy olyan parancs, hogy hát most egy hétre tegyük teljesen alkalmatlanná az egész harci sereget arra, hogy egyáltalán nem hogy harcoljanak, hanem egyáltalán normális életet éljenek. Furcsa dolog ez az Istentől, nem? Hogy ilyesmit kér. Nagyon furcsa dolog. Úgy néz ki, hogy az ő gondolkodás az teljesen más, ő nem azt nézi, hogy fizikálisan teljesen készen vagyunk. Ez sőt, még akár sokszor látjuk az igében, hogy Isten még azt is megteszi, hogy gyengébbé teszi a népét azért, hogy aztán ő tudjon harcolni. Józsué egy nagyon nagy kihívás előtt volt, és azt látjuk, hogy teljes hittel ebbe a dologba belement. És körülmetélte a népet, és úgymond várakozni kellett. Várakozni kellett egészen addig, amíg úgymond föl nem épülnek. Miért is kellett körülmetélni ezeket az embereket ekkor? Ugye olvastuk az igében, hogy azért, mert valahogy a pusztai vándorlásban megfeledkezett róla Izraelnek a népe, és senkit nem metéltek körül. Talán ez is mutat valamit arról az állapotról, amikor nincsen helyén az ember, hogy megfeledkezik a szövetségről, és úgy gondolja, hogy ez nem olyan lényeges. És még azt is tapasztalták, hogy Isten mégis még így is gondot viselt róluk, hiszen ott volt a tűzoszlop, ott volt a manna, minden megvolt. Még talán azt is megfogalmazhatták, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is olyan szükséges ez a szövetségkötés, és hát Isten még enélkül is velünk van. Nem tudom, hogy a mi szívünkben mi van ezzel a szövetségkötéssel kapcsolatban, hogy mennyire fontos ez az életünkben, hogy mennyire fontos ez, hogy szövetségben legyünk Istennel. Mert mit is jelentett a körülmetélkedés? Ábrahámnak adta ezt a parancsot Isten, ez volt a jele annak, hogy valaki az Isten népéhez tartozott. Ha ez nem volt, akkor nem tartozott az Isten népéhez. Ha ez nem volt meg, akkor nem volt benne a szövetségben. Isten ezt a jelet adta, hogy miért ez az ő dolga. Bár talán az is benne lehetett, hogy abban a környezetben, ahol Izrael élt, olyan mérhetetlenül parázna és bűnös volt a nemzedék, hogy talán ezért ezt is kifejezve adta Isten ezt a szövetségi jelet. Szeretnék a Mózes 5. könyvéből ezzel kapcsolatban olvasni néhány gondolatot a 5 Mózes 30-ból, hogy hogyan is gondolkodik Isten a szövetségről, illetve a körülmetélkedésről. Tehát 5 Mózes 31. Amikor majd beteljesednek rajtad az áldásnak és az átoknak mindezek az igéje, amelyeket én előéd adtam, és megszívleled mindazok közt, a népek közt, amelyekhez elűzött Istened az Úr, és ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancsolom neked, akkor jóra fordítja sorsodat Istened. Az Úr könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, amely közé elszórt Istened az Úr. Ha az ég széléig űzött is el Istened az Úr, még ott is összeszed, onnan is elhoz. És bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megszaporít, mint az atyáidat. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened az Úr. Szeretni fogod Istenedet az Urat teljes szívedből, és teljes lelkedből, és élni fogsz. Azt látjuk, hogy Isten úgy gondolkozik a szövetségről, hogy bármikor vissza lehet oda menni, bármikor bele lehet abba a szövetségbe menni. Itt ez egy profécia Mózestől, a zsidóság számára, akik szétszórattak, de azt is látjuk, hogy Isten a körülmetélésben nem pusztán egy külső jelet lát, hanem azt mondja, hogy szívedet és utódait szíved körülmetél Istened. Milyen az az állapot, amikor a mi szívünk körül van metélve? Nézzétek csak! Azt mondja itt, hogy akinek a szíve körül van metélve, az hogy szeretni fogod Istenedet az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Azt látjuk tehát, hogy ennek a szövetségnek van egy áldása az embernek az életében, hogy egy mély békességben van az Istennel, és hogyha valóban a szövetségi kapcsolatban vagy, akkor szeretni fogod az Istenedet, és azt mondja, hogy békességben élhetsz. Úgy néz ki, hogy Isten fontosnak tartotta, hogy mielőtt bemegy ez a nép Kánaánba, mielőtt elfoglalja az ígéret földjét, a szövetség helyre legyen állítva. Voltak itt olyanok, akik már körül voltak metélve, nem sokan, de voltak. Azok számára ez megerősítés volt, őket nem kellett már újra körülmetélni, de mégis ők is részt vettek a szövetség megerősítésébe. De voltak olyanok, akik nem voltak, és ők voltak többségben, számukra egy erős, egy fontos dolog volt az, hogy a szövetségi gondolkodásban legyenek, hogy Istennel együtt legyenek. Úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy megújulás legyen, a szövetséget helyre kell állítani, és a szövetségben kell gondolkozni. Nem tudom, hogy mi személy szerint hogyan állunk ezekkel a dolgokkal, de Isten hív bennünket arra, hogy ő fontosnak tartja a szövetséget, és hogy ne gondoljuk azt, amit esetleg az izraeliek gondoltak, hogy bár a gondviselés hordoz bennünket, és úgymond úgy látjuk, hogy anélkül is egész jól elavírozunk ebben az életben, hogy nem szálljuk oda igazán az életünket, ne gondoljuk azt, hogy ez így jó. És ne gondoljuk azt, hogy így azok az ígéretek, amiket Isten megadott, azok valóságra válhatnak. Az Úr várja azt, hogy megújuljunk, várja azt, hogy megújuljon újra és újra az életünk, és ott van a bátorítás benne, hogyha nagyon távol vagy, és azt mondod, hogy talán rád most nem lenne jellemző az, hogy te egy mély szövetségbe vagy az Istennel, vagy esetleg távol vagy, és nem is érzed azt, hogy igazán szeretnéd az Istent, hanem inkább egy tudatos követésbe vagy, mert esetleg félsz, hogy mi van, hogyha eltávolodsz, akkor Isten azt mondja, hogy gyere, erősítsük meg ezt a szövetséget, és állítsuk helyre, és ő igazi életet és békességet ad neked. A szív körülmetéléséről egyébként a Kolosszé levél is ír, szeretnék innen is olvasni, hogy lássuk, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk, és mi az, amit az ottani néptől is várt, és mi az, amit Isten akart, hogy mielőtt együtt fog harcolni vele a nép, és elfoglalja az ígéret földjét, hogy a nép szívébe megtörténjen. Kolosszé 2:8. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne, mármint Krisztusban lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Azt mondja, benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mit látunk tehát, hogy ez a körülmetélkedés, ez az új szövetségben is fontos, csak a szívnek a körülmetéléséről van szó, az azt jelenti, hogy oda szánod magadat teljesen az Istennek. Minek is felelhet meg a zsidóságban a körülmetélkedés az új szövetségben? Minek felelhet meg? Azt gondolom, hogy a megtérésnek. Annak, amikor valaki Isten népéhez akar tartozni, azt mondja Isten ígér, hogy meg kell térned, és az Úr a szívedet fogja körülmetélni. Szeretném mondani, hogy Isten népéhez megtérés nélkül nem lehet tartozni. Isten népéhez anélkül, hogy te az egész életedet odaszánod, nem lehet tartozni. Nem tudom, hogy vagy most itt ebben a teremben, hogy meghoztad-e már ezt a döntést. És egyáltalán hogy gondolkozol, hogy kereszténynek tartod magad? Mert lehet, hogy itt sok zsidó ember úgy gondolta, hogy ő neki rendben van az élete, de Isten fontosnak tartotta, hogy odaszánják az életüket. Ha te Isten népéhez akarsz tartozni, meg kell térned, és engedned kell, hogy a szívedet körülmetéljék, és azt is látjuk, hogy ennek a jele az új szövetségi időben a bemerítés. Az annak a jele, hogy te az Isten országához tartozol, hogy megtértél, hogy bemerítkezel, és vállalod mindezt. De itt is szeretném mondani, hogy csupán az, ha valaki bemerítkezett, nem ér semmit. Ugyanúgy, mint ahogy Isten is sokszor mondta az ő népének, hogy bár testileg körül vagytok metélve, de a szívetek távol van tőlem, és a szívetek nincsen. Erre hív bennünket az Úr, és amikor itt Izrael népét helyre akarja állítani, és alkalmassá akarja tenni őket arra, hogy bemenjenek az ígéret földjébe, akkor az első dolog, amit kér tőlük, hogy ezt a szövetségi jelet, ezt megtegyék. Ez tehát az emberi oldal. Ez az, amit Isten vár tőlünk. És ezt nekünk kell megtenni. Úgyhogy, ha most úgy vagy itt, hogy ezt még nem tetted meg, hívlak téged, és kérlek, hogy gondolkozz el ezen, hogy hogy odaadod az életedet teljesen az Istennek. És vállalod a bemerítkezésben azt, hogy kifejezed, hogy a Krisztushoz tartozol. Úgy folytatódik Istennek az igéje a 9. versben, hogy az Úr pedig ezt mondta Józsuénak: ma hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot. Ezért hívják azt a helyet Gilgálnak, mind a mai napig. Úgy néz ki, hogy Isten úgy gondolja, hogy ezáltal, hogy szövetséget kötöttek, elmúlt a régi élet. Elmúlt az minden, ami Egyiptomban volt, ami a szolgaságban volt, hogy ők rabszolgák voltak. Innentől kezdve új kezdődik. Szóval ma hárítottam el rólatok a gyalázatot. És ez nem valamiféle szimbólum csupán, hanem ez a nép, ez egészen végig hordozta magában azt a gyalázatot, amit Egyiptomban elkövettek rajta. És itt az új szövetségi időben mi is egészen addig, amíg nem adjuk oda az Istennek az életünket, hordozzuk mindazokat a dolgokat az életünkben, amik a múltban voltak. És ugyanígy, amikor te megtérsz és átadod az életedet, Isten egy új lapot ad neked. Hív bennünket, hogy erősítsük meg ezt a szövetséget. 10. versben azt olvassuk, hogy amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján este Jerikó síkságán. Még nem volt kész a lelki megújulás, annyi történt, hogy helyreállították a szövetséget, az oda szánták magukat, és azért szeretném jelezni, hogy ennek volt egy nagyon komoly üzenete, és egy nagyon nehéz dolog volt azért. Gondoljatok csak bele, hogy ezeknek a harcosoknak mit kellett ahhoz átélni, hogy azt mondják, hogy igen, mi az Istenhez tartozunk. De az Úr azt mondta, hogy még szeretné ezt a lelki helyreállást tovább vinni, és arra bátorította őket, hogy ünnepeljék meg a páskát. Szeretném azt jelezni, hogy a páskában csak azok vehettek részt, kizárólag, akik szövetségi kapcsolatban voltak az Istennel. Tehát olyan, tehát körülmetéletlen ember nem vehetett részt ebben. Ezt nagyon-nagyon súlyosan vették. Tulajdonképpen, ha valaki ilyet tett, akkor ki kellett írtani a népből. És ezért is fontos volt, hogy mielőtt emlékeznek mindarra, amit Isten tett értük, először kössék meg erősen azt a szövetséget. És csak zárójelben szeretném itt megjegyezni, hogy a páskának a megfelelője, legalábbis ami következett belőle, az az úrvacsorában van, ahol emlékezünk Krisztus értünk tett váltsághalálára. És nem véletlen, hogy azt mondja Istennek az igéje az új szövetségben is, hogy csak akkor vegyünk ebben részt, hogyha méltóak vagyunk rá. Méltóképpen vegyünk ebben részt. És úgy ne vegyünk részt benne, hogy azt se tudjuk, hogy mit teszünk. Úgy ne vegyünk részt benne, hanem vagyunk szövetségi kapcsolatban. Ezért mondjuk azt, hogy amikor az úrvacsorai közösség van, akkor azokat hívjuk az úrvacsorához, akik megtértek, bemerítkeztek és csatlakoztak Istennek a népéhez. Ez egy nagyon erős szövetségi kapcsolatban lehetséges csak. De visszatérve a páskához, tehát az Isten kérte őket, hogy tartsák meg újra a páskát. Ez volt egyébként a 3. páska ünnep. Furcsa dolog, hogy már milyen régóta járnak az Istennel, de nem tartok. Az első páska volt, az még Egyiptomba tartották, amikor a kimenetel előtt tulajdonképpen maga a páskának a kezdete volt. Utána a 2. páska volt, amikor a Sínai hegy a törvényadás után megtartották a páskát, és ez volt a 3., amikor emlékeztek Istennek a szabadítására. De mire is emlékeztek ők? Ha visszagondolunk az egyiptomi időkre, tudjuk azt, hogy az utolsó csapás arról szólt, hogy minden Egyiptomban élőnek az első szülöttje meg fog halni. És azt mondta Isten, hogy ha te veszel egy bárányt, és annak módja szerint, ahogy Isten ezt pontosan leírta, megölöd, és a vért fölkened az ajtónak a fájára, akkor megmenekülsz. És mindazok az izraeli emberek, akik ezt megtették, megmenekültek. De az is fontos volt, hogy ha valaki ezt nem tette meg, akkor ő nem menekült meg. Csak azok, akik hittek Istennek az ilyen mód szabadításában. Akik hittek abban, hogy Isten most őket ki fogja vinni. A Páskában emlékeznek arra, hogy Isten kihozta őket az egyiptomi rabságból, utána szétválasztotta a tengert, és így menekültek meg. És gondoljunk csak bele, hogy itt nem sokkal ezelőtt szétválasztotta Isten a Jordánt, hogy talán eszükbe jutott azoknak, akik átélték mind a kettőt, hiszen tudjuk azt, hogy sokan voltak, akik átélték mind a kettőt, hiszen azt tudjuk, hogy akik 20 éven alul voltak a kivonuláskor, azok bemehettek a Kánaánnak a földjére, az ígéret földjére, csak azoknak kellett a pusztába meghalni, akik 20 évesnél idősebbek voltak. Úgyhogy voltak ott olyan emberek, akik most már 60 évesek voltak, vagy annál idősebbek, akik emlékeztek mindarra, hogy Isten hogyan hozta ki őket, és most, amikor újra megünnepelték ezt az ünnepet, akkor emlékeztettek, hogy Isten ott is megsegítette őket, és most is meg fogja segíteni őket. Úgy néz ki, hogy a lelki helyreálláshoz szükséges, hogy valódi hittel és valódi szövetségi kapcsolatban vegyünk részt az Isten szabadításának a megemlékezésében. Hogyha most magunkról beszélek, akkor látjátok, ma úrvacsorai közösség lesz, arra hív bennünket az Isten, hogy vele szövetségi kapcsolatban, megújítva ezt a szövetséget, emlékezzünk vissza mindarra, amit Krisztus tett értünk. Mert tudjuk azt, hogy több áldozatra nincs szükség, hiszen aki Krisztus vére által egyszer szabad lesz, az örökre megszabadult. Erre emlékezünk, és ezt szeretnénk az Istennek kifejezni, hogy igen, Uram, veled akarunk járni. De itt a nép számára, ahhoz, hogy Istennel együtt harcolva bemehessenek az ígéret földjére, elengedhetetlen volt a Páska ünnep megtartása. Utána tovább olvasom, a Páska második napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. A Páska ünnep után van a kovásztalan kenyerek ünnepe, mert tudjuk azt, hogy akkor azon az estén ott Egyiptomban kovásztalan kenyeret kellett sütni, és azt ették. Ennek az üzenete az volt, hogy a régi életükből minden dolgot ki kell takarítani. Minden olyan, ami úgymond kovász lehet rossz értelemben, minden bűnt, ami utána tovább tudja vinni, és ami tovább tud burjánzani az életükben, és amikor erre emlékeztek, hogy kovásztalan kenyeret ettek, akkor ez tulajdonképpen egy lelki megtisztulás is volt számukra, hogy mindent kitakarítanak az életükből, és engedelmeskednek az Istennek. Egy furcsa dolog is történt itt még. 40 évig ették Izraelben az izraeliek a mannát. És azt olvassuk, hogy nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem bementek az ígéret földjére, és megkóstolhatták azt a gabonát, amit még nem ők vetettek, megkóstolhatták annak a földnek a termését, és úgymond Isten azt is kifejezte nekik, hogy innentől kezdve tiétek ez a föld. Úgymond birtokba vehették hitáltal, engedelmeskedve Istennek azt a területet, ahova mentek. De mindez az egész hitáltal történt, hiszen még nem kezdődött meg az elfoglalás, pedig ők már mentek volna, de Isten várta azt, hogy megújuljanak az ő lelkükben. Arról van ma szó, hogy Isten fel akarja készíteni az ő népét az ígéret földjének a birtokba vételére. És egy nagy felkiáltójel a Jerikó bevétele és a Jordánon való átmenetel között ez az időszak, amikor meg kellett állniuk, és azt kellett tenniük, hogy lélekben megújuljanak. Mit is kellett tenni? Először is a körülmetélésen kellett átesniük, tehát a szövetségi viszonyt megújítaniuk, aztán emlékezniük kellett Istennek a szabadítására. Emlékezniük kellett arra, hogy megmenekültek a haláltól, és utána emlékezniük kellett arra, hogy Isten átvitte őket a tengeren, és most pedig átvitte őket a Jordánon, és mindezt Istennel rendezniük kellett az ő szívükben. Úgy néz ki, hogy ez a nép nem volt kész arra, hogy bemenjenek. Mit jelent ez, ami számunkra? Ez a három dolog. Nem tudom, hogy a te életedben mik előtt állsz. Talán éppen párválasztás előtt állsz, vagy talán új munkahelyet fogsz választani, vagy talán egy nagy változtatást akarsz az életedben, vagy talán látod, hogy Isten vezet valamilyen szolgálatba, hogy mi előtt állsz. Azt üzeni ma Isten igéje számunkra, hogy ne emberileg próbálj meg ezeken végigmenni, és ne azt próbáld meg megnézni, hogy ha emberileg minden készen van, akkor nekik ezt tetszenek a dolognak. Hanem arra bátorít Isten igéje ma számunkra, vagy bennünket, hogy megújuljon a mi életünk. Hogy megújjon a mi szövetségünk az Istennel, a mi engedelmességünk, és hogy minden bűnt kitakarítsunk az életünkből. Megtérésre hív, Istenhez tartozásra, engedelmességre, és olyan módon való részvételre az úrvacsorában, amikor mélyen érezzük, hogy igen, Isten, ami életünket megmentette Krisztus élete árán. És arra bátorít bennünket, hogy ma takarítsunk ki mindent, ami életünkből, minden olyan bűnt, ami kovásza lehet később, rossz kovásza az életünknek. Ha olyan helyzetben vagy most, hogy készülsz valamit tenni, akkor fordítsál sokkal több gondot a te lelkednek a megújítására. A gyülekezetünk tekintetében mit is jelenthet mindez? Mit jelenthet mindaz, hogy ez az üzenet a mi közösségünknek a számára? Gondoljatok csak bele, hogy ott az izraeli emberek között nagyon sokféle ember volt. Volt olyan, aki fiatal volt, voltak olyanok, akik már 60 évesek voltak, és különböző helyzetben lehettek. De Istennek az időzítése, az most jött el a Kánaának az elfoglalására. Lehet, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ők még fiatalok ehhez. Ők még szeretnének növekedni, de nem volt erre idő. Most mentek be. Voltak olyanok, akik már esetleg azt mondták, hogy ők már öregek ehhez, mert ők már nem tudnak harcolni, meg ilyen dolgokat tenni. Nekik most jött el ez az idő. Úgy néz ki, hogy az Istennek az üdv terve, az halad úgy, ahogy az Isten adja, és te neked akkor kell benne részt venned, amikor az következik. Lehet, hogy ennek a gyülekezetnek nem rég vagy tagja, lehet, hogy akár most értél meg. Az is lehet, hogy még meg se tértél, és most vagy ott, és gondolkozol, hogy átadjad-e a szívedet az Úrnak. Lehet, hogy már régóta vagy, és várod, hogy valami nagy dolog történjen. Nem tudjuk pontosan, hogy mit fog adni nekünk az Úr, de azt egyre jobban érzékeljük, hogy készen kell lennünk arra, hogy betöltse ez a közösség a szerepét ebben a városban. Úgyhogy akárhogyan is vagy, gondold végig az Isten előtt, hogy akarsz-e abban a üsztörténeti helyzetben részt venni a gyülekezetben, ahol most vagy, mert ez most van. Nem tudsz várni még 20 évet. A másik dolog, amit át kell gondolnunk, hogy nem tudom, mit gondoltok, melyik a könnyebb, 40 évig mannát enni, vagy pedig verejtékkel búzát termeszteni, és utána azt megenni. Melyik a könnyebb? A manna? Hát, egy darabig szerintem könnyebb, de 40 évig nem biztos, hogy az a könnyebb, de talán az az egyszerűbb, azt mondom. Igen, az az egyszerűbb. Mert akkor az Isten adja, tulajdonképpen ő tart el bennünket, és nézzétek csak, itt most vége volt valaminek. Vége volt valaminek. Isten befejezte. Nincs több manna. És azt mondta, itt van a föld, műveljétek meg, és dolgozzatok. Mit jelent ez lelkileg a mi számunkra. Azt jelenti, hogy minden ember életében és minden közösség életében is vannak olyan időszakok, amikor Isten úgymond mindent megad neked, és úgymond tehát csecsemőként élsz. De aztán eljön egy pillanat, amikor azt mondja Isten, hogy odaadtam neked mindent, és tessék, most akkor te műveld, és azt fogod enni, amiért te fogsz megdolgozni. Mit jelent ez lelki értelemben? A múlt tanácskozáson fölmerült ez a kérdés, hogy ha például mondjuk 100 ember megtérne ma, akkor tudnánk-e velük foglalkozni? Tudnánk-e őket úgymond gondozni, az igére tanítani? Hogy te hol tartasz most ezekben a dolgokban? Válaszolj magadnak erre a kérdésre, hogy tudnál-e mondjuk 3-4 embert vállalni, hogy hetente összejössz velük, együtt imádkozol, lelki gondozod őket, és vezeted Istennek az igazságaiba bele. Hogy beleférne ez az életedbe. Idődbe, vagy a lelkesedésedbe, vagy mondjuk az ismeretedbe. Mert ez 3 dolog. Lehet, hogy valakinek van ideje, de most nincs annyira nagy lelkesedése, mint ahogy ennek a népnek is. Ott voltak a pusztában, és Isten fontosnak érezte, hogy megújítsák a szövetséget, helyreállítsák. Lehet, hogy valakinek van lelkesedése, de nincs ideje. És akkor még van egy harmadik is, hogy lehet, hogy neki lelkesedése is, meg ideje is, de úgy érzi, hogy nem tudna mit mondani. Hogy állunk ezzel? Gondoljuk ezt végig, mert itt Isten nem volt tekintettel arra, hogy valaki még fiatal izraelita, vagy már régi izraelita, ő nekik most jött el az idő, és most kellett odaállni. És Isten megadta nekik. Utána igent mondtak az Úrnak, és bementek az ígéretnek a földjére. Azt gondolom, hogy a mi közösségünk számára ennek az igének az üzenete az, hogy gondoljuk végig, hogy tudunk-e mondjuk a személyes életünkben a mannáról a földművelésre átváltani. És hogy oda tudjuk-e szánni a mi életünket. Ennek a népnek itt megadatott, hogy ezt megkapták az Istentől, és utána elkezdtek bemenni az ígéret földjére. Kérlek most benneteket, hogy kicsit legyünk csöndbe, és gondoljuk végig egyáltalán azt először, hogy is állunk mi most az Úr előtt lelkesedésben, egyáltalán lelkileg készen vagyunk-e a harcra. Hiszen utána Józsuéknak az életében nagy harcok voltak, de az Isten velük volt, mert szövetséget kötöttek. És gondoljuk végig, hogy tudunk-e szövetséget kötni, most a szívünkben megújítani ezt a szövetséget az Úrral, abban az értelemben, hogy igen, akkor odaszánom most az életemet, és azt mondom, hogy elfogadom, hogy te hívsz engem a te munkádba. És ha személyesen, amiket döntünk, annak a következménye, hogy gyülekezetileg hol tartunk, és mit tudunk tenni. Ha ebben a gyülekezetben sokan megújítjuk a mi életünket, és egyre lelkesebben követjük az Urat, akkor tud bennünket az Úr használni. Imádkozzunk most, legyünk egy picit csöndben, mindenki magában válaszoljon ezekre a kérdésekre. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és te ismersz bennünket, ismered a gondolatainkat, tudod, ami odaszállásunkat, ami lelkületünket, ami lelkesedésünket. Jövünk most eléd, és hálát adunk azért, hogy te hívsz bennünket a mi szövetségünknek a megerősítésére. Te hívsz bennünket arra, hogy veled éljük az életünket, és veled harcoljunk. Jövünk bocsánattal minden olyan dologért, amikor unottak voltunk, vagy nem törődömök voltunk, vagy csak egyszerűen el voltunk ebben a világban. Szeretnénk, Uram, teljes szívünkkel, Uram, szeretnénk, hogyha a szívünket körülmetélnéd, hogyha ami egész szívünk a tiéd lenne. Erre vágyakozunk. És szeretnénk most ezt kimondani neked, hogy Uram, veled éljük az életünket. Uram, köszönjük neked azt is, hogy a te csodálatos üsztervednek a részesei lehetünk. Hogy itt most Szombathelyen, ezen a napon, a te tervedben lehetünk. Uram, tégy minket alkalmassá, tégy minket alkalmassá a veled való küzdelemre, a harcra, hogy tudjunk veled együtt küzdeni az elveszett emberekért. Kérünk téged ezért, Uram. Kérlek, újítsd meg a mi lelkünket, újítsd meg a mi szívünket, bátoríts bennünket. Uram, szeretnénk készek lenni arra, hogyha te megbízol bennünket feladatokkal, akkor tudjuk azt vállalni, mert lelkesek vagyunk a te munkádban, Uram, mert oda tudjuk szánni az időnket, és mert felkészültünk a te ígéd továbbadására. Így kérünk téged, hogy bátoríts bennünket. Köszönjük az üzenetet, hogy te nem a fizikai erő alapján teszel dolgokat, hanem akkor fognak működni a mi életünkben a dolgok, hogyha a lelkileg helyén van az életünk. Uram, újíts meg bennünket, és vezess bennünket. Amen. Amen.